Kedves gyülekezet, kedves testvérek, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök. Igehirdetésünk témája mai napon egy olyan téma, amin már régóta gondolkodom, hogy föl kéne dolgozni, és nagyon fontos róla beszélni, mert úgy időről időre találkozom ezzel a kérdéssel, de érdekes módon mindig végletes formában. Ez a kérdés pedig az önérzet vagy önbecsülés kérdése. Hogyan is állunk mi ezzel a dologgal? Egyáltalán mit tudunk kezdeni ezzel a fogalommal a Biblia mérlegén, hogy önérzet vagy önbecsülés? Rövid szolgálatom alatt, ahogy így összegeztem magamnak az eddigi tapasztalataimat, én általában két csoportra tudnám bontani önmagunkat, testvéreinket, és ezek tényleg mi vagyunk. Az egyik csoport, és lehet, hogy akár esetleg egyikbe sem tartozunk, de mondjuk inkább az egyik, vagy inkább a másik jellemző ránk. De az egyik csoport általában annyira szokta hangsúlyozni az alázat szükségességét, hogy szinte azt állítjuk, hogy az énünknek el kell tűnnie. Szinte nekünk le kell menni a föld alá, bele kell döngölni önmagunkat a földbe, mert mi annyira semmik vagyunk, az Isten meg annyira hatalmas, hogy hát a kettő között egy óriási távolság van, nekünk valahol ott a föld felszín alatt van a helyünk. Kialakulhat ebből egy ilyen bocsánat, hogy élek felfogás, és egyfajta ilyen élesstílus, egy ilyen élethozzáállás, és nagyon komoly önértékelési zavarok is keletkezhetnek ebből. Volt jó néhány ilyen eset az életemben, tehát akik segítségért fordultak hozzám, hogy ezzel küzdöttek, nem találták a helyüket. Nem tudták azt, hogy most akkor tulajdonképpen nekem hol van a helyem. Vagyok egyáltalán én valaki? Hát annyira porszem vagyok ebben a világban. Hát annyi sok jó, nálam különb, nagyobb, jobb képességekkel rendelkező, stb. Ember van. Nem tudom, hogy én mit érek, hogy egyáltalán én mit évő legyek az életemben. Nagyon komoly önértékelési zavarok fakadhatnak ebből. Ez tehát az egyik véglet. Én nem erről szeretnék beszélni, hanem inkább a másikról, noha ez az első pont is megérne majd egyszer egy ige hirdetésre, talán egy másik alkalommal fogok erről szólni. A másik véglet, ami könnyen kialakulhat bennünk itt az önérzettel kapcsolatban, és szintén egy hívőkörön belül maradva, amikor kialakul bennünk egy túlzott öntudat. Amikor az önmagunk szerepét elkezdjük egy picit magasabbra értékelni. Még egyszer mondom, hívők között. Tehát nem mondom azt, hogy most itt elszállunk, hogy rendkívül nagyképűek leszünk, vagy rendkívül magabiztosak leszünk. Csak hogy esetleg befészkeli magát a gondolatainkba az a tudat, hogy mi jó helyen vagyunk, megtaláltuk azt a gyülekezetet, azt a közösséget, amelyiket kerestünk. Ez egy olyan magabiztossággal, egy olyan biztonsággal tölt el bennünket, ami egy idő után már magabiztosságba csap át, és kialakul egy ilyen, most direkt pejoratív értelemben, rossz értelemben használom ezt a szót, vagy kifejezést, adventista öntudat, vagy adventista identitástudat. Hogy büszke leszek arra, hogy én adventista vagyok. Ennek is megvan a maga veszélye. Még egyszer mondom, lehet, hogy mi nem emeljük sokkal nagyobb szintre magunkat, mint a többi ember, de mondjuk egy lépcsővel feljebb alulnak tekintjük magunkat, hiszen mi tudjuk, hol van az igazság, azt az igazságot követni is akarjuk, és ahhoz a közösséghez tartozunk, amelyik ezt az igazságot követi. Mi fogyatkozás van még bennem, tehetnénk föl a kérdést. Nagyon érdekes, amikor én ide kerültem a gyülekezethez, talán többen is el tudnák ezt mondani, de én is küszködtem ezzel a kérdéssel, illetve egész pontosan először nem is küszködtem. Csak úgy kialakult bennem. Tehát kialakult bennem az a biztonságérzet, hogy jó helyen vagyok, és ez egy idő után már átváltott magabiztosságba, hogy na most aztán innentől kezdve én tudom megmondani a másiknak, hogy mit csináljon, mert ő úgy sincs azon a szinten, ahol én. Aztán volt egy ember, egyébként már nem is emlékszem pontosan, hogy ki volt ő, csak megjegyeztem nagyon ezt a mondatot, amikor ezt elmondta, így szelíden figyelmeztetett, hogy figyelj, nem jó igazán ez így. Ha te egy picit magasabb lóról beszélsz az emberekkel, vagy egy picit úgy viszonyulsz hozzájuk, hogy többre tartod magadat, ezt az emberek megérzik. Ez a két szó nekem nagyon sokat jelentett. Ezt az emberek megérzik. Lehet, hogy te nem mondasz magadról olyan dolgokat. Lehet, hogy teljesen más a szituáció, mégis érezni fogják, hogy magadat többre tartod. És így igazán evangéliumot hirdetni, az örömüzenetet továbbadni nem lehet. Hol van tehát a helyünk? Hogyan gondolkodjunk önmagunkról? Egyáltalán hova tegyük az önérzet vagy az öntudat kérdését? És igazából egy olyan történet alapján szeretném megvizsgálni ezt a kérdést, aminek a rövid lényege talán abban a kérdésben foglalható össze, hogy hova vezethet egy ember életében az, hogyha az önérzetében megsértik, ő pedig ezt elraktározza. Megsértik az önérzetében, belegázolnak a lelkébe, és érdekes módon ezt a dolgot ő nem oldja föl, nem rendezik el, hanem ez egy idő után előbukkan, mint egy búvópatak. Nagyon érdekes dolog lesz, Abnerről fogunk gondolkodni így közösen, egy olyan szereplőről, akivel Sámuel első és második könyvében találkozhatunk. Akinél van Biblia, nyugodtan kinyithatjuk Sámuel első könyve 26. fejezeténél, és amíg kikeressük ezt a szakaszt, mert majd innen fogok idézni egy hosszabb szakaszt, addig jelezném, hogy Abner egy olyan szereplője a Bibliának, akiről viszonylag keveset tudunk. Tehát én is megnéztem a konkordanciában, hogy hányszor kerül elő a neve, és azt láttam, hogy körülbelül 20-szor, 25-ször. Tehát ez igazán nem sok. Mindössze 3-4 fejezetben tűnik fel, itt a Sámuel első könyve fejezeteiben, illetve a második könyvben is. A 14. fejezetben találkozunk vele először, csak futólag említem, mert a 14. fejezet is futólag említi, hogy ugye annyit tudunk róla, hogy Saul fővezére volt, tehát Saulnak, Izrael királyának a fővezére volt, emellett még unokatestvére. És hűségesen kitartott Saul mellett, tehát egy olyan király mellett, aki egyébként időszámításunk előtt 1050-től 1010-ig uralkodott, érdemes tehát megjegyezzünk talán csak az évszázadok, tehát időszámításunk előtti 11. században. Saul uralkodását az jellemezte, hogy nagyon jól indult, tehát egy igen tanulságos élettörténet az övé, igen jól indult, Isten útján járó ember volt maximálisan, de aztán pici apró hibák miatt, tehát nem voltak ezek annyira jelentőségteljes vagy jelentősnek tűnő dolgok, de pici apró hibák miatt egyre fokozatosan elkezdett eltávolodni az Istentől, és aztán egy egészen borzalmas kifutást vett az élete. Ez tehát Saul uralkodása. Na most Saulra ugye jellemző volt az is, hogy igen hosszú időn keresztül üldözte Dávidot, azt a Dávidot, akinek a nevét valószínűleg mindannyian ismerjük, hiszen az Ószövetség talán legfontosabb vagy legközéppontibb alakja, hiszen király is volt, ugyanúgy 40 éven keresztül, mint Saul. És ugye az az érdekes, hogy Sámuel miközben még Saul uralkodik, tehát Sámuel proféta Dávidot már felkeni királynak. Erről az első Sámuel 16. fejezetében értesülünk, és egy gyakorlatilag felkent királyt, egy önmaga utódját kezdi el üldözni Saul, és ez az üldözés éveken keresztül tart. Több szakaszban folyik ez az üldözés, tehát változó intenzitással, hol erőteljesebben, hol gyengébben, egy időre fel is hagy veled, aztán újrakezdi. Egy rendkívül nehéz és rendkívül megterhelő időszak lehetett ez Dávidnak és a maroknyi kis seregének. No hát Abner, ugye ahogy említettem is, Saulnak a hűséges fővezére volt, ezekben a harcokban végig ott volt mellette. És most közeledünk már a 26. fejezethez. Itt annyit említenék, hogy van két olyan fejezet a Bibliánkban, amelyik gyakorlatilag párhuzamos egymással. Az egyik a 24., a másik a 26. Tehát ugyanúgy ez alatt az üldözés alatt keletkezik ez, tehát amikor Saul és csapatai üldözik Dávidot és csapatait. Itt a 24. és 26. fejezetben mind a kétszer olyan esettel találkozunk, amikor Dávid, hát szinte véletlenül, mondjuk véletlenek azért nincsenek, de szinte véletlenül találkozik Saullal, oly módon, hogy Saul gyakorlatilag védtelen. Tehát úgy tűnik, hogy az Isten ezt szándékosan megengedi, hoz egy ilyen helyzetet, Dávid gyakorlatilag egy pillanat alatt véget vethetne az egész nyomorúságnak, magyarán szóval megölhetné Sault, de ezt nem teszi meg. A seregéből erre bátorítják is, hogy igen, tegye meg, mind a 24., mind a 26. fejezetben. Hát érzik azt a szörnyűséget, hogy most évek óta itt szenvednek egy kérdése, hát legyen már vége ennek az egésznek. Szóval kiben ne fogalmazódna meg ez a feltevés. De Dávid igen nagy lelkűen és bölcsen azt mondja, hogy nem, akit az Úr felkent, arra én nem emelhetek kezet. A 24. fejezetben, tehát ahogy említettem, szinte a véletlen hozza így, nagyon emberi a történet. Saul bemegy egy barlangba, hogy elvégezze a szükségét, eközben van ott Dávid és a serege, de ezzel nem is foglalkoznánk, hanem a 26. fejezetre térnénk át. Itt a 26. fejezetből a 7. verstől kezdve fogom olvasni az igét, a 26. fejezet 7. versétől a 16. versig. Tehát egy hosszabb szakasz lesz, amit felolvasok, de valószínűleg azért majd nyomon tudjuk ezt követni. Szintén bevezetésül annyit még, hogy itt a 26. fejezetben annyiban különbözik ez a 24-től, hogy Saul hírt kap, hogy hol van Dávid, utána megy, de Dávid ezt észreveszi, és egy éjjel lemegy a táborukba, másodmagával. És itt kapcsolódunk be a történetbe, tehát a Sámuel első könyve 26. fejezet 7. versétől olvasom az igét. És elment éjjel Dávid és Abisai a nép közé. És íme Saul lefeküdvén aludt a kerített táborban, és a dárdája a földbe volt szúrva a fejénél, Abner pedig és a nép körülötte feküdtek. Akkor mondta Abisai Dávidnak, kezedbe adta a mai napon Isten a te ellenségedet. Most azért hadd szegezzem a földhöz őt a dárdával együtéssel, és másodszor nem ütöm át. Dávid azonban mondta Abisainak, ne veszítsd el őt, mert vajon kiemelhetné fel kezét az Úrnak felkentje ellen büntetlenül. És mondta Dávid, él az Úr, hogy az Úr megveri őt. Vagy eljön az ő napja és meghal, vagy pedig harcba megy és ott vészel. Távoztassa el azért az Úr tőlem azt, hogy kezemet az Úrnak felkentje ellen emeljen, hanem csak vedd a dárdát, amely feje mellett van, és a vizas korsót, és menjünk el. Akkor elvette Dávid a dárdát és a vizes korsót Saul feje mellől, és elmentek. És senki sem volt, aki látta volna, sem aki észrevette volna, sem aki felserkent volna, hanem mindnyájan aludtak, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk. És amikor Dávid átment a túlsó oldalra, megállott a hegy tetején messzire, úgy, hogy nagy távolság volt közöttük. És kiáltott Dávid a népnek, és Abnernek, a Nér fiának, mondván, nem felelsz-e, Abner? És felelt Abner, és mondta, kicsoda vagy te, hogy így kiáltasz a királynak? Dávid pedig mondta Abnernek, avagy nem férfi vagy te, és kicsoda olyan, mint te Izraelben? És miért nem vigyáztál a te uradra, a királyra? Mert a nép közül odament egy ember, hogy elveszítse a te uradat, a királyt. Nem jó dolog ez, amit cselekedtél. Él az Úr, hogy halálfiai vagytok ti, amiért nem vigyáztatok a ti uratokra, az Úrnak felkentjére. Most azért nézd meg, hol van a király dárdája és a vizes korsó, amely a fejénél volt. Eddig olvasom a történetet. Igen érdekes történet ez önmagában is, már csak azért is, mert ugye Dáviddal kapcsolatban itt azt látjuk, ezt az előbb már ki is emeltem, hogy igen tisztelettudóan viszonyul Saulhoz. Tehát itt, hogyha megnézzük ezt a igen fontos például 9. verset a fejezetben, egy ilyen érvet mond, hogy hát vajon kiemelhetné fel a kezét az Úrnak felkentje ellen büntetlenül. Megint csak azt mondom, hogy érezzük át ezt a helyzetet. Évek óta szenved már nem csak Dávid, hanem az egész serege, és tudják azt, hogy ők jó úton járnak, mert semmiféle bűnt nem követtek el. És egyszer csak vége lehetne a nyomorúságnak, vége lehetne a szenvedésnek, és ez nem akármilyen szenvedés, mert ugye az életükre törnek. Vége lehetne ennek, és Dávid nagylelkűen azt mondja, hogy nem, én az Úr felkentjére nem emelem fel a kezemet. De ami itt igazán lényeges, és a témánk szempontjából igazán fontos, ez az epizód, amit a 13. verstől a 16. versig olvastunk. Mert itt ugye azt látjuk, hogy Dávid miután megszerezte a dárdát és a vizes korsót, azután biztonságos távolba megy, fölmegy egy hegyre, és úgy kiabál át a sereghez, Saul seregéhez, tehát az állami fősereghez, hogy ő ugye biztonságos távolban legyen. Innentől kezdve az ember azt mond, amit akar, mert ugye senki nem tudja bántani. Mi van ezek mögött, a szavak mögött? 14. verset olvasom. Kiáltott Dávid a népnek, és Abnernek a Nér fiának mondván: nem felelsz-e, Abner? És felelt Abner, és mondta: kicsoda vagy te, hogy így kiáltasz a királynak? Dávid pedig mondta Abnernek: avagy nem férfi vagy-e te, és kicsoda olyan, mint te Izraelben? És miért nem vigyáztál a te uradra, a királyra? Mert a nép közül odament egy ember, hogy elveszítse a te uradat, a királyt. Képzeljük magunk elé a helyzetet. Ugye ez nem úgy hangzott el, mint ahogy én is itt most mondom, ugye nem kell nagy hangerővel beszélnem, van hangosítás, meg nem is túl nagy ez a terem, halljuk egymást, halljátok a szavamat. De ott ugye valószínűleg talán több száz méter távolság volt közöttük, és Dávidnak hát tényleg kiabálnia kellett, hogy ezeket a mondatokat elmondhassa. Képzeljük magunkat Abner helyébe. Ott van, mint Saulnak a fővezére, ugye álmából keltik fel, igen-igen érzékeny dolog ez egyébként, nyilvánvaló, hát tudjuk, hogy milyen, amikor fölriasztanak bennünket az álmunkból, tehát bizonyára volt már ilyen tapasztalatunk. Jön ez az igen csak gúnyos kiabálás, hát szóval mi mit tettünk volna? És ráadásul Dávid nem csak úgy elmondja a helyzetet, úgy szépen lefesti azt, vagy leírja azt, hogy mi is történt, hanem egy ilyen nagyon gúnyos, nagyon megalázó stílusban beszél Abnerrel, és ráadásul a férfiasságát vonja kétségbe. Lásd 15. vers, hát nem férfi vagy te? Hát most férfi vagy nő? Hát még ha nő lennél, akkor talán megérteném, hogy nem tudtál erre figyelni, vagy elaludtál, de hát te, mint férfi. Hát szóval igazi belegázolás az öntudatába. Szóval ezek aztán gúnyos szavak, ezek aztán törszúrások és tördövések. Az is különleges egyébként a történetben, otthon majd nézzük ezt meg, én most szándékosan nem térnek ki rá, hogy ugye az elején már érzékeltettem azt, hogy Dávidban megvolt ez az igen-igen szép mértéktartás, ez a bölcs lelkület, ez a bölcs beszéd, ahogyan Saulhoz viszonyult. Így kezdődik ez az egész történet, tehát amikor ott vannak a táborban, ez megnyilatkozik. Na most, ami viszont ezután következik, és itt mondom azt, hogy otthon ezt érdemes elolvasnunk, az is igen-igen érdekes, mert Dávid ezután nagyon szép, és nem egy ilyen mézes-mázos, hanem igazán egy szép, bölcs, higgadt stílusban beszél Saullal, a királlyal. Tehát elmondja ezt a sértését, vagy sértés halmazt szinte, és utána, mintha mi sem történt volna, Saulhoz tényleg szeretettel és bölcsességgel szól. Nagyon-nagyon rossz lehetett átélni ezt Abnernek. Még egyszer gondoljunk ebbe bele, olyas valaki, aki ugye a sereg fővezére, gyakorlatilag a második ember az országban, és ennyire belegázolnak az öntudatába. Nyilván Abnert zavarhatta az is, és mint egy béklyóba kötözhette az is, hogy ugye más területen ő sikeres volt, tehát nyilván volt sok-sok olyan csata, a Bibliáról egyértelműen tudósít is, ahol Saul seregei győztek, de ezen az egy területen, hogy Dávidot elfogják, egyáltalán nem voltak sikeresek. Tehát egy hosszú éveken keresztül való sikertelenség nyomaszthatta Abnert, és akkor jön valaki, aki durván belegázol a lelkébe. Ha otthon majd elolvassuk ezt a 26. fejezetet, és aztán mindjárt lépünk is tovább egy másik igehelyre, és már csak egyetlen dolgot említek, akkor azért igazán érdekes dolog ez, mert ez olyan elvarratlan szálnak tűnik, ez az egész, amit én most itt említettem. Tehát van ez a 4 igevers, 13. versről a 16. versig, amikor Dávid a maga gúnyos, megalázó módján szól Abnernek, de aztán nem történik semmi. Dávid nem kér bocsánatot, Abnerről nem olvassuk azt, hogy őt ez mennyire megterhelte, nem olvassuk azt, hogy ez bárki is szóvá tette volna, vagy bárki is jelezte volna Dávidnak, hogy ezt azért nem kellett volna tenni. Olyan elvarratlan szál. Ezzel is azt gondolom, késztetni akar bennünket az Isten, hogy gondolkodjunk. Gondolkodjunk azon, hogy amit leír tényszerűen, tárgyilagosan a Biblia, amögött mi van? Mert sokszor ugye nem adja a szánkba azt, hogy most akkor ennek az esetnek milyen tanulságai vannak. Nekünk kell levonnunk ezeket a tanulságokat. És azt látjuk, hogy hosszú fejezeteken keresztül ez a kérdés megint csak nem jön elő, Abnerrel sem találkozunk igazán, tehát mint egy említésképpen azért szerepel az igében, de amikor viszont találkozunk vele, ez Sámuel második könyvében, a második fejezetben található. Lapozzunk ide át, Sámuel második könyve, második fejezet, 8.-9. vers. Közben annyi történik, hogy Saul meghal. Meghal az a király, aki tehát jól indult, de aztán szomorú vége lett, öngyilkosságot követett el, és hát ugye az 1050-től 1010-ig tartó uralkodása az félbe szakad. Kérdés, hogy mi történik ezután, mert ugye van egy felkent, egy felszentelt a szolgálatra felszentelt király. Nyilvánvaló, hogy ugye ezt már említettem, az első Sámuel első könyve 16. fejezetében megörökíti ezt a Biblia. Nyilvánvaló, hogy ezt az eseményt valószínűleg tudták mindazok, akik akkor Izraelben laktak. Tehát, hogy az úr ugyan először felkente Sault királynak, de miután látta, hogy Saulnak milyen irányba megy az élete, már életében kijelölte az utódját, Dávidot. A 8.-9. versben viszont ezt olvassuk, tehát 2 Sámuel 2.8.9. Abner pedig, a Ner fia, aki Saulnak fővezére volt, felvette Isbósetet, a Saul fiát, és elvitte Mahanáimba. És királlyá tette őt Gileádon, Asuron és Jezreel városán, és Efraim és Benjamin nemzetségein az egész Izraelem. Gondoljunk ebbe még egyszer bele. Egy fővezér hosszú-hosszú időn keresztül sikertelen, azután pedig meg is sértik. És itt jön a bosszú. Itt jön a bosszú, amit Abner kiforralt Dávid ellen. Megint csak nagyon érdekes, hogy erről részletesen nem olvashatunk a Bibliában, de hogyha a két szakaszt összehasonlítjuk egymással, akkor meg fogjuk találni a magyarázatát annak, hogy miért is történt ennek az ellenkirálynak a felállítása. Mert itt ugye azt látjuk, hogy Abner pedig gyakorlatilag, mint egy mögötte állva, Isbósetet teszi meg királynak, és hát annyira sikeres volt ez a lépése, és a nép annyira követte őt, és annyira bizalmat szavazott neki, ugye ne felejtsük el, Saul családjából való volt, tehát Saulnak az unokatestvére volt, hogy 11 törzs el is fogadja Isbósetet királynak Abner javaslatára. Egyetlen egy törzs marad Dávid mellett, ez Judának a törzse. Szóval végre békesség és nyugalom lehetett volna Izraelben, végre vége lehetett volna ennek az iszonyatos belviszálynak, ennek a marakodásnak, ahol hát tényleg hullottak az emberek sajnos, de ehhez képest még ugye évekig háborognak. Ezzel kapcsolatban, és háborúznak, ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy szakaszt Ellen White-nak a Pátriárkák és Proféták című könyvéből, hogy ő mit ír erről a lépésről. Tehát Pátriárkák és Proféták című könyv, Dávid trónra lépése című fejezet 770. oldalról egyébként. Ezt írja itt. A körülmények, amelyek közé Abner került, felfedték igazi jellemét, és megmutatták, hogy becsvágyó és elvtelen ember. Közeli kapcsolatban állt Saullal, és a király lelkületének befolyására megvetette azt az embert, akit Isten választott uralkodónak az Izraelen. Gyűlöletét az a szemrehányás keltette fel, amit Dávid akkor mondott neki, amikor elvette a vizes korsót és a dárdát a táborban alvó Saul mellől. Emlékezett, hogyan kiáltotta Dávid a király és a nép hallatára. Avagy nem férfi vagy-e te? És kicsoda olyan, mint te Izraelben? És miért nem vigyáztál a te uradra, a királyra? Nem jó dolog ez, amit cselekedtél. Él az úr, hogy halálfiai vagytok ti, amiért nem vigyáztatok a ti uratokra, az úrnak felkentjére. Ez a feddés égette belül, és elhatározta, hogy elégtételt vesz, és szakadást idéz elő Izraelben, ami által ő maga fog felmagasztaltatni. Eddig tehát ez az idézet, ugye Ellen Good White is egyértelműen rámutat, hogy Abner forgatta magában ezt a dolgot. Különös Ellen White-nak az irodalma, és különös az, ahogyan ő ír. Sokan ugye azt szokták erre mondani, hogy sok mindent úgy hozzátesz a Bibliához, meg sok mindent úgy kitalál csak, meg fantáziál, meg ilyesmi. Hát csak el kell gondolkodnunk, össze kell raknunk ezeket a mozaikokat, és előttünk is egyértelmű lesz a kép, hogy történt valami évekkel azelőtt, és az annak a dolognak meg lett egy kifutása. Mik a tanulságok ebből a történetből? Egyáltalán hogyan gondolkodhatunk erről? Apropó a történethez még csak annyit, ezt én már nem részletezném, otthon szintén el lehet ezt olvasni. Abner aztán megunja a sikertelenséget, mert ez az Isbóset nem volt éppen egy rátermett ember az uralkodásra. Megunja a sikertelenséget, és véget vet ennek az egész helyzetnek azzal, hogy átáll Dávid oldalára. Külön tragédiája Abnernek, meg ennek az egész történetnek és az egész kornak, hogy itt aztán kamatostól visszakapja azt, amit ő eddig adott. Gyakorlatilag igen hamar, a harmadik fejezet bizonyságot tesz erről, igen hamar Joáb Dávidnak a fővezére megöli. Dávid egyébként el is határolódik ettől a szörnyűt, ettől abszolút nem értett egyet ezzel. De valószínűleg számításból állt át Abner, tehát valószínűleg azért ő fő gondolkodásában nem igazán változott meg. Szóval, önérzet kérdése. Amikor valakit megsértenek, amikor bennünket megsértenek, amikor tényleg ugye a becsületünkbe gázolnak, na akkor mit szoktunk tenni? Mert ugye minden bibliai történetet nekünk a magunk szintjére, a magunk életére vonatkoztatnunk kell, és gondolkodnunk kell rajta, hogy egyáltalán mit tanulhatunk ebből. Van egy kirgiz közmondás, nagyon szeretem, biztos, hogy többen ismerjük. Ez a kirgiz közmondás, ez úgy szól, köntös sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. Köntös sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. Rengeteget segített volna ezen a helyzeten, hogyha Dávid és Abner egymással beszélnek. Hogyha Abner kimondja azt, ami a lelkében van. Mert hát, hogy mi volt a lelkében, azt sejthetjük. Rengeteget segíthetett volna, hogyha mondjuk ez a két ember leül egymással. Jó, ne legyünk idealisták, mondjuk Saul halála után. Tehát amikor eltűnt az a fő veszélyforrás, az az ember, aki ezt az ellenségeskedést gerjesztette, hogyha mondjuk leültek volna egymással, és megbeszélték volna egyáltalán ezt a kérdést. Rengeteget segített volna ezen a helyzeten az, hogyha Dávid mondjuk bocsánatot kére miatt. De nem tette. És ez egy nagyon fájó dolog. De hogyha nem is tette, Abnerben nem volt meg az a nagy vonalúság, hogy ő elnézze ezt Dávidnak, és megbocsásson neki. A keserűség, az a bizonyos keserűség gyökere, amiről máshol is olvashatunk a Szentírásban, az ugye ott volt, ott is maradt, és felnőtt. És aztán ez lett a következménye. Ahelyett, hogy békében és nyugalomban élt volna tovább az ország, egymással háborúztak tovább utána is. Köntös sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. De fölvethetjük azt is, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk erre nem volt lehetőségük, hogy egymással beszéljenek. Akkor is érvényes ez az alapelv, mert igenis, amikor mi úgy érezzük, hogy tényleg a becsületünkbe gázoltak, akkor ezt nekünk ki kell mondanunk. De nem biztos, hogy annak az illetőnek, aki belénk gázolt. Hogyha erre lehetőség van, hogyha bennünket erre az Isten készített, hogyha van rá mód, megfelelő mód, hely és idő, tegyük meg. De hogyha ezt nem tudjuk megtenni, és addig, amíg nem tudjuk megtenni, nekünk a legfontosabb kimondani ezt a dolgot magának a jó Istennek. Hogyha Abner ezt megtette volna, hogy ezt az egész kérdést az Isten elé viszi, és azt mondja, hogy igaz, hogy most a becsületembe gázoltak, de én ezt leteszem eléd. Forgass te az én ügyemet. Akkor nem lett volna ilyen szomorú vége ennek az esetnek. Szóval nekünk nagyon-nagyon törekednünk kell arra, hogy folyamatosan az Istennel legyünk kapcsolatban, hogy bennünket ne a büszkeség vezessen. Bennünk ne az legyen, hogy mint egy kivagyiságból éljük az életünket. Én aztán vagyok valaki. Engem aztán az Isten magas polcra helyezett. Szóval ez teljes tévút. Lehet, hogy ilyen borzalmas következményei, amit itt láthatunk csak ebből a két rövid mozzanatból, ilyen borzalmas következményei ennek nem lesznek. az életünkben. Csak ott marad a keserűség gyökere, bánt bennünket az, hogy valaki bennünket megsértett, és aztán nem rendezzük le ezt a dolgot. Sem vele nem élünk békességben, mert a gondolataink szintjén megmarad az, hogy igen, ő ellenem rosszat tett, vagy rosszat mondott, és sem az Istennel nem élünk békességben, mert van egy olyan terület az életünkben, ahol az én, az fontosabb, mint maga az Úr. Egyetlen területet szeretnék már csak említeni, illetve egyetlen személyt, aki igazán kiegyensúlyozott életet élt, és ez Jézus Krisztus. Mert annyira érdekes, én ezt sokszor megfogalmaztam magamnak, hogy hát ugye mi a sértődést, a megsértődést, meg a sértést össze szoktuk kapcsolni. Hogyha valaki bennünket megsért, akkor megsértődünk, nem? Általában ez így szokott lenni. De föltettem egyszer magamnak azt a kérdést, hogy miért? Hát Jézus nem sértették meg soha, mert hogy nem sértődött meg, azt láthatjuk az igéből. De sértés őt nem érte. És azt mondhatjuk, hogy dehogy nem. Rengetegszer. Rengetegszer ilyen kis törszúrásokkal, vagy éppen nagyobb törszúrásokkal, lelki értelembe véve persze. Hát rengetegszer próbálták megbántani. De mégsem sértődött meg. Szóval ő tényleg egy igazán kiegyensúlyozott jellem. És az is nagyon érdekes, hogy ugye a másik végletre hadd utaljak, amit még az igehirdetés elején említettem, hogy azért a másik véglet sem jellemezte, hogy önmaga szerepét annyira lenyomta volna a föld alá, hogy amikor kellett, akkor nem védte volna meg magát. De igen, amikor kellett, amikor a másikat azzal tudta segíteni, akkor megvédte. Egyetlen példát szeretnék csak ezzel kapcsolatban említeni. János evangéliumából csak mindössze két igeverset. János evangélium a 18. fejezetéből a 22.-23. verset. Tehát János evangélium a 18. fejezet, és ott a 22.-23. vers. Itt ezt írja. Ez már ugye a kihallgatásánál van, amikor a főtanács előtt áll. Amikor pedig ő ezeket mondta, egy a poroszlók közül, aki ott állt, arcul ütötte Jézust mondván, így felelsz-e a főpapnak? Felelt néki Jézus. Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról. Ha pedig jól, miért versz engem? Két vers mindössze, de nagyon nagy tanulsága van ennek a két versnek. Tehát amikor az atya szempontjából, meg a képviselt ügy miatt, meg a másik érdekében helye volt annak, hogy ő magát megvédje szavakkal nyilvánvaló módon, akkor magát megvédte. Tehát itt mondom azt, hogy itt ér egyensúlyba ez a két dolog, hogy ezt a kiegyensúlyozottságot kell nekünk megtanulni Krisztustól. Hogy tudjuk helyén kezelni önmagunkat, hogy ne a büszkeségünk, ne az önérzetünk irányítson bennünket, de egyben ne is gyalázzuk le magunkat a sárga földig, hogy én nem vagyok senki, és semmire se vagyok jó. Egy idézetet szeretnék még felolvasni ezzel kapcsolatban. Jézusról Ellen White-nak talán a legszebb szavai. A Jó Hír 1998-as számának a hátoldalán található ez a néhány sor. Ezt írja. Krisztus a saját életében megvalósította isteni tanításait. Buzgósága sosem tette szenvedélyessé. Álhatatos volt, de nem csökönyös. Jótékony, de nem gyenge. Gyengéd és együttérző, de érzelgősség nélkül. Valóban társas lény volt. Egyúttal helyesen tartózkodó, nem adott alkalmat illetlen bizalmaskodásra. Mértékletessége sosem vezette vakbuzgóságra vagy szigorúságra. Nem szabta magát a világhoz, de nem volt közömbös a legegyszerűbb ember szükséglete iránt sem. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Nagyon fontos ennél az idézetnél az, meg hát nem ez az idézet a lényeg, hanem maga a Jézusi jellem, a kiegyensúlyozottság. Hogy mind a kettő dolog megvolt benne is, és ami őt vezérelte, ez a szakasz is rámutat, éberen figyelte mindenki szükségletét. Mi lett volna akkor, ha mondjuk Dávid meg Abner is ezt teszi? Hogyha ők nem önmagukra figyelnek, hogy most ők mit akarnak mondani, meg mi van a lelkükben, meg másik mit tett, stb. A másiknak a szükségletét figyelik. Éberen figyelte mindenki szükségletét. És igazán ez a kérdés, én azt gondolom, a keresztben oldódik meg. A kereszt által értjük meg, hogy az Isten hogyan tekint ránk. Egyrészt drága kincsként, akinek az értéke fölbecsülhetetlen, mert egy emberért is meghalt volna Krisztus, de hogyha a keresztre tekintünk, és azon igazán elgondolkodunk, akkor nem csak drága kincsként fogunk tekinteni önmagunkra, hanem egyben mindenféle büszkeség, meg mindenféle önérzeteskedés el fog tűnni az életünkből, azt gondolom. A kereszt hozza ezt igazán egyensúlyba, tehát igazán egyensúlyba ezt a mi életünkben. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy gondoljuk tovább ezt a kérdést, kívánom, hogy értsük meg jól Abnernek a tragédiáját, hogy ő hol hibázott, hogyan hibázott, és mindezt kívánom, hogy a gyakorlati életünkbe, tapasztalatainkba, ahogyan élünk, ahogyan beszélünk, ezt tudjuk kamatoztatni. És kívánom, hogy találjuk meg Krisztusban és a kereszt által önmagunkat, önmagunk igazi rendeltetését. Amen. Mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük, hogy te hívsz arra bennünket, hogy ismerjük meg önmagunkat, és segíts kérünk, hogy ez valóban érvényes lehessen és megvalósuljon az életünkben. Köszönjük azt, hogy te vezetőnk akarsz lenni, és köszönjük azt, hogy Dávidnak is annyi mindenben a vezetője voltál, hogy annyi mindenben segítetted, és láthatjuk azt, hogy alapvetően tényleg egy veled járó ember volt. De köszönjük, hogy rámutattál erre a hibájára is, amit Abnerrel kapcsolatban elkövetett. Kérünk Istenünk, segíts tanulnunk ebből, és segíts, hogy ne a büszkeségünk vezessen bennünket, és segíts, hogy tudjunk bölcsen viszonyulni a másik emberhez, akkor is, hogyha az bennünket megsért, és mondjuk az önérzetünkbe gázol. Köszönjük, mennyei atyánk, azt, hogy te adtad Jézus Krisztust, az igazi példaképet, tökéletes életű Isten fiát és ember fiát, és köszönjük azt, hogy ő benne megtalálhatjuk önmagunkat, és kérünk arra, hogy segíts ebben, segíts, hogy úgy tekintsünk önmagunkra, ahogyan te is tekintesz mi ránk. Köszönjük, hogy annyi mindenben példát adott nekünk a megváltó. Segíts kérünk, hogy őrá gondoljunk akkor, amikor bántások érnek bennünket. Segíts, hogy ő jusson eszünkbe először, és hogy az ő szavaival tudjunk válaszolni mindazoknak, akik bennünket bántanak. És adj ebben bölcsességet, hogy mikor mit kell mondanunk, vagy kell egyáltalán mondanunk valamit. Köszönjük, hogy te Istenünk és vezetünk akarsz lenni minden helyzetben. Legyen meg a te akaratod, kérünk, a mi életünkben. Jézus Krisztus megváltunk nevében kérjük ezt. Amen.